Rádiózást kívánunk!
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Harcos Krisztina. Adásunk tartalmából. 15 éve szolgálnak Sárospatakon a Szent Erzsébet nővérek kongregációjának tagjai. Az elmúlt napokban több Sárospatak környéki településen is ideiglenes vízhiány alakult ki. A Sátoraljaújhelyi Hétszín Virágovoda akkreditált kiváló tehetségpontként működik. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Tizenöt éve szolgálnak Sárospatakon a Szent Erzsébet nővérek kongregációjának tagjai. Küldetésük az imádságra, a rászorulók támogatására, az egyházközség közösségi életének segítésére és az idősek gondozására épül. Mindennapi szolgálatukról, hivatásukról és a helyi közösségekben töltött szerepükről Kanizja nővér házfőnököt hallják.
Árpád házi Szent Erzsébet illete nekem arról beszél, hogy Isten mindig közel van. Erzsébet élete nekem arról beszél, hogy Isten itt van, mostani világunkban. Szent Erzsébet élete nekem arról beszél, hogy Isten minden embert szereti. És azt hiszem, hogy Szent Erzsébet szívben éget a vágy Isten iránt. Azért én, Kanizja nővér, én Szent Erzsébet nővér szeretnék, mint Szent Erzsébet, Isten imádni, Isten szeretni. Minden nap imádkozom kápolnában egyedül, és nővérekkel együtt, és minden nap imádkozom együtt hívekkel, bazilikában, imádkozom betegekkel, idősekkel. Amikor mi itt érkeztünk, mindjárt jöttek szegények. Nem tudtam, honnan ők tudnak, hogy lehet kapni kenyér. És ők tudtak, hogy mi nem beszélik magyarul, nem értünk, és mutatok. És mi tudtunk kell hozni kenyeret, vagy valamit enni. És most minden nap jönnek szegény emberek, akik éhesek. Én boldog vagyok, amikor csinálom valakinek jó, segítek valakinek, szolgálom valakinek. Nem muszáj, de akarok. Vagy nem akarok, de látom, hogy valakit szomorú, vagy valakit sír, vagy valakit sok munka van. Én boldog vagyok, ahol tudok segíteni. Amikor nem, imádkozom kápolnába.
Az elmúlt napokban több Sárospatak környéki településen is ideiglenes vízhiány alakult ki, ezért a szolgáltató arra kérte a lakosságot, hogy takarékoskodjanak a vízzel, lehetőség szerint mellőzzék a locsolást és a medencék feltöltését. A kialakult helyzet egyfajta tesztje is volt annak, hogyan működnek a város közintézményei rendkívüli körülmények között, miközben a hőség miatt több ivóvízvételi pontot is újra üzembe helyeztek Sárospatakon. Mózes Árpád alpolgármestert hallják.
a vízközműhálózatunk, ami nagyon elavult, és nagyon kellemetlen, hogy ebben a nyári melegben nagyon sok csőtörés van. És ennek is az elavult hálózat a oka, amelynek a felújítása saját forrásból teljesen lehetetlen. És a rezsicsökkentés miatt sajnos nem is fordítottak felújításra évek óta egyetlen fillért se. Most ezeknek a közműveknek a teljes felújítására szükség lenne gyakorlatilag. Tehát ez esővíz, a szennyvizet azt megoldották ugye mindkét településen, de a csapadékvíz elvezetés, illetve az ivóvíz hálózatnak a felújítása szükséges lenne. Hála Istennek rendelkezünk ivóvízzel, csak azt nem veszik tudomásul az emberek, hogy ivóvizet használunk mindenre. Tehát a WC öblítésétől kezdve a kert locsolásáig, a fű locsolásáig, az otthoni autómosásig ivóvizet használunk. Tehát sajnos ez olyan szempontból jó, hogy rendelkezünk vízzel, de hozzászoktunk, hogy van, de sajnos az, a víz felértékelődött. Tegnapi híradásokban is látszik, hogy sajnos a folyóink vízhozama mennyire alacsony, hogy Szolnoknál a Tisza vízállása rekord alacsony. Tehát itt alkalmazkodnunk kell ehhez, és sokkal óvatosabban kell bánni, megfontoltabban a vízkészletünkkel. Ez arra jó volt, hogy leteszteljük, hogy az intézményeink, közműveink, közkutaink milyen állapotban vannak. Ki is derült egy-két hiányosság, és amit lehetett, pótoltunk is. Ilyen volt például az egyik ivókútunk, amelyik évek óta nem üzemelt. Ez a Makovec által tervezett alma formájú ivókút. Hát ennek is az üzembe helyezése megtörtént, valamint párakapukat is működtettünk a városba, de a közintézményeinkbe viszont rá kellett, hogy jöjjünk, hogy klímák nélkül már megfelelő munkát nem lehet végezni. Tehát ezek az épületek ezekben a tartós meleg nyári napokon annyira átmelegednek, hogy 2-3 óra után az ember nagyon fáradt, bágyat, nem tudja úgy a munkáját ellátni. Úgyhogy vannak intézményeink, épületeink, amelyeknek a klimatizálására szükség lesz.
A Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág óvodában a tehetséggondozás évek óta kiemelt szerepet kap. Az intézmény akkreditált kiváló tehetségpontként működik. A kínálatban többek között a Csicsergő népi gyermekjátszó, a Szöszmötölő kézműves és a Sakkuckó logikai tehetségműhely is helyet kap. Az egyes tehetségműhelyeket az óvodapedagógusok saját kompetenciáiknak és szakterületüknek megfelelően vezetik. Zelina Dolores intézményvezetőt hallják.
Minden kisgyermekben megtaláltuk azt, amiben egy picivel többet tud. Ez nem azt jelenti, hogy a másik nem lenne, mert minden kisgyermek más és másban egy picit kiemelkedőbb. És már voltak ilyen kezdeményezések még a 2005-ös évtől kezdődően, hogy a gyermekeket is hogyan lehetne külön területekben fejleszteni, külön tehetségterületeken úgymond fejleszteni, és először még csak a foci és a tánc az, ami elindult, és aztán utána szépen 2009-től Nagy Jenőné által kiadott könyvekből és tehetségprogramokon keresztül, tanfolyamokon keresztül, ez így egy egységbe ágyazódott, és kialakult szépen, hogy hogyan is építjük ezt az egészet fel. Kialakult az, hogy mik azok a műhelynaplók, mik azok a műhely foglalkozások, hogyan is válogatunk be egy kisgyermeket egy adott tehetségműhelybe. Szépen megvoltak a szakaszok, ki volt dolgozva, és kezdtünk erre ráhangolódni, és mindenki kezdte benne a fantáziát meglátni, és a kreativitást. És így szépen lassacskán eljutottunk odáig, hogy az 5-6 éves kisgyermekeket be tudtuk úgymond kiemelkedő adottságaik alapján, amit előtte 2 évig az óvónénik figyeltek, be tudtuk őket sorolni egy tehetségműhelybe. Tehetségműhelyt az az óvónéni vezethet, akinek kiemelkedő kompetenciái vannak, és az adott területen. Ugye nem mindenki szeret mindent, nem mindenki a legjobb mindenbe, épp ugyanúgy, ahogy a gyerekek, tehát sokfélig vagyunk. Van, aki nagyon jól tud énekelni, és szeret is. Valaki nagyon jól tud mesélni és eljátszani a gyermekekkel a mesét. Valakinek ugye táncos múltja van, ő hozzá nyilván a tánc áll a legközelebb. Valakinek a fia, vagy a férje, vagy éppen ő is a fociba kiemelkedő és tehetséges, és tényleg nagyon szereti. Van, aki kézműveskedés, tehát nem az van, hogy mi osztottuk ki a feladatokat már annó, hogy jó, akkor te leszel a táncos tehetségművei vezető, hanem mindig azok az óvónénik lettek a vezetők, akik szerették is volna, és érdekelte is őket a téma, és úgy vonzott őket, és látták a fantáziát, a kreativitást, amit bele tudnak vinni, mert azt még ki kell emeljem, hogy a tehetségműhelyekben 6, illetve 8 kisgyermek lehet egyszerre, a táncos, illetve a foci, amiben többen, 14-en általában, de itt nem azt csinálják, amit napközben, foglalkozások alatt, hanem itt pluszt kapnak, újat. Fejlődik a motivációjuk, a kreativitásuk, az érdeklődésük az adott témába kapcsolatban.
Meghalt a Bonbon énekese Szolnoki Péter. Az énekes 56 éves volt és súlyos betegségben szenvedett. A hírt a család közölte a Facebookon. Szolnoki Péter a Bonbon zenekart 1995-ben alapította Török Tamás basszusgitárossal. A zenekar nevéhez számos sláger fűződik, köztük filmzenék is, mint például az Európa Expresshez, majd a Valami Amerika filmzenéje, amely még nagyobb közönséghez vitte el őket. Szolnoki Péter 2004-ben az Artisius zenei alapítvány díját is megkapta, a magyar zeneművek bemutatása és megismertetése érdekében végzett munkájáért. Színházi munkái között szerepel a Bőrönd mese, a Haverok buli, Bonbon és több színpadi feladatban zeneszerzőként, zenei vezetőként vagy szereplőként is megjelent. A szinkron szintén fontos volt számára, 1998 óta több mint 20 rajzfilmben énekelt, szinkronizált filmekben és sorozatokban. A zenésztől országszerte művészek, barátok és rajongók búcsúznak, a közösségi médiát elárasztották a megemlékezések. A gyászolók között több heves vármegyei vagy a térséghez kötődő ismert személy is megszólalt. Szolnoki Péter ugyanis közismert volt a megyében, többek között az Utcazenészek fesztiválján volt gyakori vendég a megyeszékhelyen. A zenész 56 éves volt. Híreink végén az időjárásról. Csökken a felhőzet és a csapadékhajlam, de észak felől továbbra is érkezhetnek kisebb-nagyobb felhőtömbök, melyekből egy-egy helyen zápor eső nem kizárt. Az északias szél nagyrészt mérséklődik, legyengül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet nagyrészt 13 és 18 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 12-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Végre nálad ébredek fel, nagyon sok éven át nem engedlek el. Hidd el, ha kell, elmondom százszor, köszönöm, hogy vagy nekem a legszebb dal, sem szó. Szebb dal is róla szól, vele maradok még, nekem ennyi elég. Neked érezned kell, soha nem hagylak
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, adásunk tartalma. Ellátogatunk a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó versenyére, foglalkozunk a diósgyőri acélművek területének hasznosítási lehetőségével. 6 új környezetkímélő BYD elektromos autóbusszal bővült a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT járműparkja. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klécz Beáta.
Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Megtartották Miskolcon az 54. országos elsősegélynyújtó verseny Borsodabolcs-Zemplén vármegyei fordulóját a Szeleta Park látogatóközpontban. A Magyar Vöröskereszt által szervezett megmérettetésen 5 fős iskolai és közösségi csapatok mérték össze elméleti, valamint gyakorlati tudásukat. A 200 résztvevő gyermek ifjúsági és felnőtt kategóriában valósághű szituációkban bizonyíthatta életmentő ismereteit. A versenyzőket a helyszínen többek között az országos mentőszolgálat, a katasztrófavédelem és a Bükki Nemzeti Park különleges állomásai is várták. A rendezvény célja az elsősegélynyújtás és a humanitárius szemléletmód minél szélesebb körű terjesztése volt. A versenyről rádiónknak Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsodabolcs-Zemplén vármegyei szervezetének igazgatója adott tájékoztatást.
Szeretettel köszöntöm, mit érdemes tudnunk erről a versenyről?
Az 54. országos elsősegélynyújtó versenynek a vármegyei döntője zajlik ma Miskolcon. Ugye, mint a neve is mutatja, ez több mint 54 éve indította a Vöröskereszt, minden évben egy felmenő rendszerben szervezzük meg. A Vöröskereszt ugye a társadalmi elsősegítési rendszer gazdája, tehát az egy fontos alaptevékenységünk, hogy minél többen megtanulják a laikus elsősegélynyújtást, tehát hogy addig tudjanak segíteni, amíg a mentőszolgálat ki nem ér a helyszínre. Ennek az egyik nagyon, mondhatom, hogy népszerű formája a versenyforma, ugye, ami elsősorban általános középiskolásokat, de vannak felnőtt csapatok is, tehát akik már nem középiskolások, ők is indulnak a mai versenyen, ez a három kategória van, és itt öt fős csapatokban oldanak meg különböző baleseti vagy egyéb helyszíneket, és így ugye erre ők heteket is készülnek a csapatok, tehát egy olyan fajta készségszintű tudás alakul ki a laikus elsősegítésből, itt egészen a vérzéscsillapítástól, a törések ellátásán át, az újraélesztésen, illetve hát maga az, hogy ugye van egy váratlan sok helyzet, egy, amikor több sérült van egy-egy helyszínen, tehát ez nagyon fontos, hogy a készségszinten alakul ki a laikus elsősegélynyújtás, azok a műfogások, amelyek életmentéshez szükségesek, és utána a fiatalok vagy felnőttek ezt a saját életükben, utcán, tömegközlekedés elműen bárhol tudják használni ezt a tudást.
Igyekeznek mindig más helyszínt találni?
Most egy új helyszínen vagyunk, hiszen a Szeleta Park eddig is mindig együttműködő partnerünk volt, akkor ők jöttek oda, ahol mi voltunk. Az idei évben úgy döntöttünk, hogy egy ilyen gyönyörű szép helyszínen, az élő környezetünk közvetlen közelében zajlik majd a verseny. Itt ugye azért olyan helyszínek vannak, nagyon fontos, hogy olyan imitáció zajlik a kárhelyek, hogy hívjuk a baleseti helyszíneket, amelyek teljesen beleillenek abba, tehát nagyon élethűen játsszák el, vagy mutatják be az imitátoraink ezeket a baleseteket. Nyilván itt egy új helyszínen újfajta lehetőségek vannak, hiszen ez egy csobog mellettünk egy patak, itt egészen más helyszínek is vannak, úgyhogy ne áruljam el nyilván a feladatokat, de idén vagyunk itt először, eddig a Népkertben voltunk több helyszínen Miskolcon, amikor az országos versenyt a mi megyei szervezetünk szervezte, akkor a belvárosban volt, egy nagy-nagy körpálya az Avastól egészen a Hősök teréig, úgyhogy ez pedig egy új helyszín, és hát nagyon örülünk neki, hogy itt lehetünk, meglátjuk, hogy jövőre hol kerül ez megrendezésre.
Hogy látja, hogy a csapatoknak mit jelent az, hogyha bejuthatnak a döntőbe?
Mindig egy nagy öröm, vagy még nagyobb megmérettetés, hiszen oda a kategóriánként megyénként egy-egy csapat jut be. Az idei verseny az Debrecenben lesz, majd szeptember 2. szombatján, ugye az első segélynyújtás világnapja. Mindig ehhez kapcsolódóan kerül megszervezésre ez a verseny. Én azt remélem, hogy a borsodi csapatok általában mindig ügyesek szoktak lenni, nyilván nem mindig nyernek, hiszen mindig más megy, de mindig jó helyezéseket érnek el. Hát ez a lelkes pedagógusoknak, azoknak az önkénteseknek köszönhető, akik vállalják azt, hogy iskola időn túl, tehát az iskola, de iskolai keretek között vállalnak ilyen plusz feladatokat, hogy felkészítik a fiatalokat erre a tudásra.
Van egy kárpátaljai csapat, erről mit érdemes tudnunk?
Kárpátaljai szervezettel, ugye a borsodi szervezetnek van több évtizedes kapcsolata, és ők is foglalkoznak nyilvánvalóan elsősegélynyújtással, ilyen gyors beavatkozó csapatokat működtetnek szerte Ukrajnában, Kárpátalján is több ilyen csapat van. Őket is meghívtuk a versenyre, ők vendégcsapatként megnézik, hogy mi ezt hogyan szerveztük, az országos versenyen is itt voltak még figyelőként, és ugye most csak lányok, érthető okok miatt a fiúk nem tudtak jönni, de a 5 fős lánycsapat itt van, és nagyon komoly felszereléssel ők is megnézik, hogy ezt mi hogyan szervezünk, nyilván vannak nyelvi akadályok is, ezt megpróbálják majd leküzdeni. Nyilván a protokollok nagyon hasonlóak mind a két országban, tehát az elsősegítésre vonatkozó protokollok, úgyhogy reméljük, hogy jól fogják magukat ők is érezni.
Az utóbbi években milyen visszajelzések voltak a csapatok részéről, hogy mennyire volt eredményes az itt létük?
Az utóbbi években azt lehet mondani, hogy mind az elsősegítésben is szervezünk még csecsemőgondozó versenyt is, ez már megvolt. Növekszik a csapatoknak a létszáma, tehát nyilván vannak olyan oktatási intézmények, amelyek hosszú évek óta vagy évtizedek óta jönnek, vannak ugye szakiskolák, vagy hát most szakgimnáziumok, akik szintén hosszú évek óta jönnek, de mindig vannak új csapatok, tehát hallanak erről, és ott is vállalják a felkészítést, ez nagyon fontosnak tartom. Most több mint 20 csapat van itt, a megyében minden területről, úgyhogy reméljük, hogy egyre többen lesznek.
Az imitátoroknak milyen szerepe jut itt a versenyen?
Az imitátorok, ők vöröskesztes önkéntesek, amúgy úgy a hétköznapokban, tehát az nagyon fontos, hogy az imitátoroknak nagyon jól kell tudni elsőségét nyújtani, hiszen ők úgy fognak reagálni arra, hogy őket hogy látják el, hogy vagy rosszabbodik majd az állapotuk, vagy pedig javul az állapotuk, és arra, hogy teljesen életű dolgokat kell elképzelni. Tehát ha artériás vérzés van, akkor nem tudom, lüktetve jön a vér. Erre van egy külön tanfolyam a Vöröskeresztnek, akik olyan fiatalok, és nem csak fiatalok, tehát olyan imitátorok, önkéntesek, ezt megtanulják, és utána el tudják készíteni a műsebeket, meg tudják főzni a művért, és akkor ők ezt élethűen el tudják játszani. Ez nagyon fontos, hogy minél jobban közelítsünk a valósághoz. Hát nyilvánvalóan ezek eljátszott sérülések, de így lehet a legjobban. Azt gondoljuk mi, hogy az oktatásnak, tehát az elsőnyitó képzésnek egy nagyon fontos része az imitáció is. Tehát nem az, hogy valakire azt mondjuk, hogy hát eltört a lába, vagy ott nem tudom, meg van lilóval a keze, vagy amúgy ott képzeljük, hogy folyik a vér, hanem ott valóban folyik a vér, azt valóban el kell látni. Úgyhogy ezt most már nagyon hosszú évek óta alkalmazunk, nyilván ahogy a technológia fejlődik, ez is folyamatosan fejlődik, de lelkes önkéntesek vannak, ezt nagyon szeretik.
Kik a támogatói ennek a versenynek, és milyen szervezést igényel a Vöröskereszt részéről, hogy ez meg is valósulhasson?
A támogatók széleskörű támogatottsága van ennek a tevékenységnek is, hiszen ez is egy nagyon fontos dologról van szó, olyan együttműködők, mint a Szeleta Park, rendőrség, honvédség, az ERV ZRT, a MIVI ZRT, a drogambulancia alapítvány, úgyhogy ők olyan együttműködő partnerek, akiknek mi is elmegyünk a versenyeikre, vagy a rendezvényeikre, akár egészségnapokra, akár nem tudom, katasztrófavédelmüket, kire felejtsen, akiknek mi is ott vagyunk a versenyeken, és most ilyenkor ők is eljönnek, és nekik is egy lehetőség, hogy bemutassák a saját tevékenységüket, és hát nyilván azok is érdekes dolgokat tudnak mesélni a fiataloknak, illetve hát olyan ismeretterjesztő tartalmak kerülnek ilyenkor át, ami szintén nagyon fontos. A szervezési feladat, hát nyilván ugye itt most több mint 200-an vagyunk, tehát nyilván ez egy nagy számú rendezvény, plusz nagyon fontos az időzítés, hogy mindenki ugyanazokkal a feltételekkel tudjon versenyezni, egy 20 állomásos körpályán mennek végig a csapatok. Ilyenkor ez egy nagy összefogás a Vöröskereszten belül is, hogy nyilván azok a kollégák is dolgoznak ebben, akik amúgy hétköznapokon más csinálnak, de ez egy ilyen nagy rendezvény, amikor ez összefogás megvalósul, úgyhogy reméljük, hogy jól fog sikerülni a mai nap.
Köszönöm a riportot, és gratulálok a szervezéshez.
Köszönjük szépen.
A Miskolci Közgyűlés rendkívüli ülésén három fontos határozatot fogadott el a diózsíri acélművek megvásárolt területeivel kapcsolatban. A döntés hátterében az áll, hogy a város ipari parkjai teljesen megteltek, így sürgősen új helyszínekre van szükség a befektetők fogadásához. Dr. Rakacki Zoltán polgármesteri biztos kiemelte, hogy a jelenleg elhanyagolt tájsebként működő gyártelep hatalmas fejlesztési potenciált rejt magában. Miskolc a kormánytól kapott több mint 6 milliárd forintos támogatásból gazdálkodja ki a beruházást. Ebből az összegből mintegy 800 millió forintot közvetlenül a terület rendbetételére és fenntartására fordítanak majd.
A előterjesztés egy részletes időszaki beszámoló tartalmaz az elmúlt időszak intézkedéseiről. Azért én a következőkben egy ilyen közép-rövid összefoglalót szeretnék ezekről egy prezentáció keretében tartani. Nem szeretném az egész előterjesztést ismételni, de azért van néhány dolog, amit szeretnék kiemelni. Valamint a prezentáció végén szeretnék válaszolni néhány képviselők részéről hozzám eljutott kérdésre külön is. Kezdjünk is akkor bele. A prezentáció elején gondoltam, hogy egy kicsit a témára való ráhangolódás érdekében néhány képet megmutatnék, néhány fantasztikus légifotót a egykori Vasgyár területéről. Egyébként nagyon nem előre haladva, de például ez a csarnok, ez egy 10 000 négyzetméteres csarnok, és ez gyakorlatilag most a napokban került a városnak a birtokába. Jelenleg is két bérlője van, ezeket nyilván tárgyalunk velük, szeretnénk átvenni, és ez is már a projekt egyik, nyilván sokkal nagyobb hasznot remélünk majd a jövőben a projekttől, de már ez is egy bevétel forrása a városnak. Egyébként itt a kép jobb szélén, ezt is így érdekességképpen szeretném megemlíteni, ez a nagy csarnok is most került a város tulajdonába. Itt fel kell mérni a holding kollégáival, mert egyeztettünk arról, hogy pontosan felmérjék, hogy milyen vastartalom van benne, hiszen ez gyakorlatilag a tartószerkezetek, illetve a teljes tetőszerkezet vasból van, és előzetes szakmai rámondás szerint több száz millió forint, még az elbontást is kitermelő, és azon felül több száz millió forintos bevétel származhat a városnak, csak abból, hogyha ennek a vastartalmát értékesítjük, természetesen meg kell vizsgálni más hasznosítási módokat is. És akkor itt rátérve a projektre, tehát alapvetően a város vezetést a döntésében négy fő tényező terelte abba az irányba, hogy ebbe a projektbe bele kell vágni, és ez hosszú távon Miskolc városának ez egy stratégiai fejlesztési projektje tud lenni. Ez a négy dolog a következő. Egyrésztről ugye Miskolc területén lévő ipari parkok megteltek. Ez egy tény, egy adottság. Másrésztről a DAM területe gyakorlatilag a város közepén, ez a kép is illusztrálja, hogy a teljes középpontban helyezkedik el egyfajta tájsebként. Hosszú évek óta teljesen rendezetlen, gazdátlan a terület. Harmad részről 2024-ben készült egy tanulmány a Miskolci Egyetemet fenntartó alapítvány megrendelésére. Ez a tanulmány rámutat arra, hogy ez egy értékes terület, ez egy fejleszhető terület, és felvázol különböző fejlesztési alternatívákat. A negyedik pont pedig, hogy 2025-ben az Ökofair végelszámolás kezdeményezett maga ellen, és gyakorlatilag egy nagy terület, egy 38 hektárnyi terület megszerzése a piaci ár töredékéért lehetővé vált. Tehát gyakorlatilag a város előtt a másik három információt egymás mellé téve a város előtt lehetőség nyílott arra, hogy a DAM-nak a sorsát a saját kezébe vegye. Néhány adat a területről, tehát 130 hektárról beszélünk, egy helyrajzi számon található jelenleg ez a terület, osztatlan közös tulajdonban van jelenleg, körülbelül, ez nyilván mindig változik, de körülbelül 140-145 tulajdonosa van, jelenleg 75 vállalkozás működik a területen, amelyeknek 2023-as adatok szerint 26 milliárd árbevételt realizáltak ezek a cégek, tehát nem kis cégekről van szó, nagyjából egyébként azóta is ilyen árbevételt realizálnak, illetve, ahogy már említettem, 24-ben készült egy revitalizációs tanulmány. Ez a szábra tartalmazza a 2024-es állapot szerint a 12 legnagyobb tulajdonost. Itt a kicsit ilyen bézs színnel, vagy ilyen pasztelsárgával van az Ökofair területe jelölve. Gyakorlatilag az első ütemben az ő területüket sikerült a városnak megvásárolnia. Jó, és egyéb cégek vannak még feltüntetve. A második ütemben a Világos Kékkel jelzett DHJ Kft., illetve az ED Vascentrum Kft., amelyik szintén még világosabb kékkel van jelölve. Ezek tulajdonrészek kerültek a város birtokába. Jó, egy 2024-es problémakör, erre gyakorlatilag azelőtt, hogy a város belépett volna tulajdonosként, már rámutatott a tanulmány is. Egyrésztről, hogy egy elhanyagolt, rendezetlen területről beszélünk. A tulajdonosok között nem volt, illetve a mai napig nincsen használati megállapodás, tehát egy szokásjog szerint történik a területnek a használata, illetve mielőtt a város belépett volna, az őrzésvédelem nem volt biztosítva, tehát éveken keresztül nem volt a kapuknál, tehát nem volt külső őrzés, tehát gyakorlatilag folyamatos volt a károkozás, mind a eszközök áruk illegális kiszállításának köszönhetően, mind pedig a illegális hulladékok korlátlan beszállításának köszönhetően. Tehát kijelenthető, hogy 2024-ben egy olyan állapotról beszélünk, amelyik abban a formában, elsődlegesen az osztatlan közös tulajdonnak köszönhetően nem volt fejleszthető. Két ütemben tulajdon szerzett az önkormányzat. Az első ütem, ugye az Ökofair tulajdonát egy végelszámolás keretében 550 millió forint kormányzati támogatásból tudta megvásárolni. A második ütemben pedig 33 hektárnyi területet szerzett, ezzel 56%-nyi tulajdoni illetősége lett a miskolci önkormányzatnak. De egyébként két dolgot mindenképpen szeretnék elmondani. Egyrésztről ugye a két terület adásvételek között, ugye polgármester is említette, hogy az egyik esetben egy piaci árhoz közeli vásárlás történt, a másik esetben pedig egy végelszámolás keretében történt vásárlás. A másik dolog, amire pedig szeretném felhívni a figyelmet, hogy a területek önmagukban az nem hasonlíthatóak össze, mert hogyha visszamegyek a kezdeti képekre, tehát ugye itt az első esetben, amikor az Ökofairtől került a város tulajdonába tulajdonrész, akkor ugye nagy részt utak kerültek, illetve üres területek, kevesebb ugye ingatlan. A második részben, tehát a második ütemben viszont a területtel együtt csarnokok, további épületek kerültek a önkormányzat tulajdonába, ezért is említettem ezt a 10.000 négyzetméteres jó állapotú csarnokot, amelynek jelenleg is van bérlője, valamint a másik hatalmas nagy csarnokot a kép oldalán. Tehát a második ütemben nem csak a 33 hektárnyi terület, hanem az azon található számtalan, egyébként van, amelyik nagyon jó állapotú, van, amelyik kevésbé jó állapotú, de épületek is kerültek a város tulajdonába. Jó, itt egyébként ezzel a képpel kapcsolatban még szeretném elmondani, mert ez is kérdésként felmerült, ugye itt a Ugye két dolog. Az egyik, hogy mind az első ütem, mind a második ütemben megvalósult vásárlás kormányzati támogatás segítségével történt. Ugye a kormány határozatokat, hogyha megnézzük, mind a kettő konkrét ügyletre adja a támogatási összeget, tehát mind a kettőben meg van határozva a területnek a mértéke. Ez azt jelenti, hogy előzetesen nyilván történtek, amire a polgármester is utalt, egyeztetések, nyilván előzetesen készültek nem csak előkészítő anyagok, hanem készült ugye értékbecslés is, és ennek ezen egyeztetéseknek a végeredménye volt az, hogy a kormány határozat a vásárláshoz szükséges támogatást biztosította a Miskolci önkormányzat részére. És még egy nagyon fontos dolog, majd ki fogok térni az egyik dián az osztatlan közös tulajdonnak a jogi kereteire. Ugye osztatlan közös tulajdonban nagyon sok kérdéskör egyszerű szőtépséggel dönthető el. Na most ugye ez az egyszerű szótöbbséghez kellett a minimum 50% tulajdoni hányad, ugye az ökoferes vásárlással egy olyan nagyjából 30%-nyi tulajdoni hányadot szerzett az önkormányzat. Tehát szükség volt, és ezért hagytam itt ezt a képet, egyeztetni a többi nagy tulajdonossal, mert nyilván kis egy fél, stb. Százalék, 0,1%-nyi tulajdoni hányadokkal nem tudta volna a város elérni a 50%-ot meghaladó tulajdoni részt, és itt azért eléggé be volt korlátozva, hogy kitől tud vásárolni, hiszen itt vannak olyan cégek, amelyek több milliárdos árbevételt termelnek, tehát nyilván ott fel sem merült az, hogy vásárolni tud tőlük további területeket az önkormányzat. Van olyan cég, amelyik nem volt nyitott arra, hogy a területét eladja, illetve van az ISD Power, amelyik felszámolás alatt van, és az önkormányzat jelenleg is vizsgálja tőlük a további területszerzést. El is kezdődtek az egyeztetések, viszont azzal szembesültünk, hogy el kell előzetesen az ISD Powernek végeznie egy környezeti kárfelmérést, valamint kezelnünk kell azt a helyzetet, és még mélyebben körbe kell járnunk azt, hogy az ISD Power egy csomagba árulja a tulajdonában lévő területet, egy damp területén kívül eső föld alatti víztározóval, valamint az oxigéngyár egykori területével, valamint a damp területén egy vízitelepet üzemeltet 16 alkalmazottal, tehát nyilván ezt sokkal jobban meg kell vizsgálni, és ez egy hosszabb folyamat, hogy lássuk, hogy hogyan lehet tőlük területet szerezni, mert ezt pontosan látni is kell, hogy milyen kötelezettséget veszünk a nyakunkba a vásárlással. Itt az osztatlan közös tulajdonnal kapcsolatban, amit szeretnék elmondani, hogy a tulajdonos társak mindegyike jogosult a dolog birtoklására, e jogot azonban egyik tulajdonos társ sem gyakorolhatja a többieknek a kárára. Ez egyrészről ugye megnyugtató az önkormányzat számára, másrészről ez egyébként megnyugtató azon vállalkozások számára, akik jelenleg is működnek a területen, és hát nem is szükséges ehhez egyébként a jogot idehozni, hiszen az önkormányzatnak természetesen célja az, hogy a jelenlegi árbevétel termelőiparüzési adót fizető, és számos, körülbelül összesen ilyen 600-650 főt foglalkoztatnak a DAM területén ezek a vállalkozások, hogy ezeket a vállalkozásokat a jövőben is támogassa, és gyakorlatilag a terület fejlesztéséből ők is értelemszerűen profitáljanak, tehát nem csak a városnak, az önkormányzatnak, hanem nekik is jobb legyen. A másik fontos dolog, hogy a tulajdonos társak a tulajdoni hányaduk arányában illetik meg a dolog hasznai, illetve terhelik őket a dologgal kapcsolatos kiadások, illetve kötelezettségek. Most ez azért nagyon fontos, mert ugye jelenleg látunk üzemeltetési költségeket, ezekre egyébként bizonyos képviselők rá is kérdeztek, erre külön ki fogok térni, tehát fogok mondani egy-két számadatot, de ez ugye, ez a passzus, ezt azért is hoztam ide, ez arra ad lehetőséget, hogyha a szokásjogot felváltja egy használati megállapodás a tulajdonosok között, akkor tudunk arról beszélni, hogy adott esetben, a későbbiekben a költségeket hogyan osszuk meg egymás között, de ezt nyilván először le kell ülni, át kell beszélni, meg kell vizsgálni ezeket a költségeket. Egyébként ehhez már kialakítottunk egy tulajdonosi regisztert, ez hiánypótló, tehát korábban nem volt egy adatbázisa az összes tulajdonosnak, tehát most már mi fel tudjuk venni velük a kapcsolatot. És ugye az utolsó pont, ami nagyon fontos, egyrésztről emiatt kellett, amit már említettem, emiatt volt szükség arra, hogy az önkormányzat 50%-nál nagyobb tulajdoni hányadot szerezzen, hiszen számos kérdésben az önkormányzat ezáltal egyszerű szótöbbséggel fel tudja vállalni a felelősséget és a feladatot abban, hogy a terület helyzetét rendezze és fejlessze. Viszont vannak olyan kérdések, ilyen a használati megállapodás, illetve majd a tervezett telek alakítás, hiszen ez egy nagyon fontos cél, hogy a osztatlan közös tulajdon helyébe önálló területek, telkek tesüljenek, ehhez viszont majd szükség van valamennyi tulajdonosnak az egyetértésére, tehát ezekben a kérdésekben a tulajdonosok gyűlését össze fogjuk hívni. Alapvetően három célcsoport van, az egyik az önkormányzat szempontjából, ugye az egyik a tulajdoni viszonyoknak a rendezése, ez mindenképpen feltétel annak, hogy a területet tudjuk fejleszteni, hogy beruházók jöhessenek ide, illetve lakossági szolgáltatásokat ki lehessen alakítani. Tehát önálló ingatlanok kialakítása nagyon fontos, utak kiszabályozása, illetve a terület infrastruktúrájának a fejlesztése. Ez az egyik célcsoport. A másik célcsoport a területnek a hasznosítása. Ugye a terület hasznosítása tud a város számára a jövőben nagyon komoly bevételt termelni. Rövid távon már most van arra lehetőség, hogy a terület részeket, csarnokokat bérbeadjuk. Ezekkel kapcsolatban már most vannak tárgyalások. Felmerült, van egy úgynevezett nemes acélhengermű irodaház, ez a kisernőhöz van közel egy nagy elalakú irodaház, viszonylag jó állapotban van, vizsgáljuk ennek a felújítását és a hasznosítását. És hát természetesen a hosszabb távú cél az, ugye ezért is említettem, hogy az ipari parkok megteltek, tehát szükség van egyébként ipari jellegű hasznosításra, új beruházókra, tehát ez is egy nagyon fontos távlati cél, illetve a lakossági szolgáltatások kialakítása, ami szintén ebbe a körbe tartozik. És a harmadik cél az pedig a diósgyőri kohászat tárgyi és szellemi örökségének a megőrzése és bemutatása. Itt el kell, hogy mondjam, hogy azt szerintem mindenki tudja a teremben, hogy a gyár fénykorában közel 20 ezer ember dolgozott a gyárba. Én ugye egy 3 hónapja foglalkozok ezzel a projekttel, és rengeteg megkeresést és rengeteg érzelmi kötődést tapasztalok egykori kohászoktól, lakosoktól, és hát ugye én is próbálom a tudásomat egy kicsit bővíteni, számomra is egy teljesen új dolog volt, csak hogy utaljak rá, hogy itt milyen kapcsolat van egyébként Miskolc és az ekkori vasgyár és a miskolci ipar között. Ugye van a massa nevezetű kifejezés, ez egy latin eredetű kifejezés, és gyakorlatilag itt Közép-Európában ez a vas olvasztó telepekre, üzemekre utal, és ugye a hámorokban képezik ki ugye a vas termékeket. Most ezt a massa, ezt massának írják, és ez számomra is új volt, hogy innen ered a Miskolcnak az a több település része, mint Ómassa, Újmassa, Felsőhámor, Alsóhámor. Számomra az is újdonság volt, ez lehet, hogy én nem figyeltem oda annak idején kellően, vagy túl fiatal vagyok, de hogy például a hámorító az eredetileg nem egy turisztikai célra lett kialakítva, hanem ipari víztározónak. Tehát, hogy annyi kapcsolat van, ami miatt ezzel is foglalkozni kell, és talán ezt azért meséltem el, hogy ez is arra mutat rá, hogy magával a területtel, a területnek a revitalizációjával nem csak a ipari és lakossági hasznosítás miatt, hanem a Miskolc múltja miatt is fontos, hogy ezzel a város foglalkozzon és ezt a területet rendezze. Nagyon fontos, és ezzel kapcsolatban több kérdés is elhangzott, ugye a második ütem kapcsán a kormányzat 6 milliárd forint támogatást biztosított, erről a támogatásról azt kell tudni, hogy a felhasználási időszak a 2027. december 31, ez egy évvel meghosszabbítható, tehát 2028. december 31-ig ezzel a hosszabbítással felhasználható, és a kormány határozatban, valamint az ahhoz kapcsolódó támogató jogiratban 3 felhasználási terület került meghatározásra. Egyrészt a tulajdonszerzés, vagy ingatlan szerzés. Itt, ahogy említettem, konkrét terület méret volt a kormány határozatban 33,6 hektár, tehát magyarán ez megvalósult, tehát ennek a támogatásnak a terhére további ingatlan szerzés nem lehetséges. Viszont ami nagyon fontos, hogy üzemeltetésre és a tulajdoni jogviszonyok rendezésére is biztosít forrást. Ugye 5 milliárd 176 millió 500 ezer forint volt a második ütemnek a vételára nettóba. Ez azt jelenti, hogy 823,5 millió forint áll rendelkezésre, ezzel az egy év hosszabbítással 2028. december 31-ig áll rendelkezésre, azzal, hogy ellássuk az üzemeltetési feladatokat, és arra, hogy a tulajdoni jogviszonyt rendezzük, hiszen ez egyébként is egy több éves folyamat. Üzemeltetési feladatok. Április 1-től megszerveztük az őrzésvédelmet, itt ebbe haladéklanul kellett lépni, hiszen azt tapasztaltuk, hogy folyamatos a károkozás. Az őrzésvédelmet egyébként városi cég bevonásával, a mi rendszerekkel biztosítjuk. A holding munkatársai megkezdték a vagyonfelmérést, az első ütem már lezajlott, a második ütem folyamatban van, hiszen ingóságok is a tulajdonunkba kerültek. A Városgazda Kft. Elkezdte felmérni az utak javításának, a belső úthálózat javításának a költségeit, illetve hogy milyen módon lehet ezt megoldani. Elkezdtük felmérni a MIREHU bevonásával a hulladék elszállításnak a magát, a feladatát, módját és a költségeit. Terbe van véve az üzemeltetés keretében a városhoz került épületeknek a lomtalanítása, a zöld felület rendezés, tehát egy zöld felület gyérítés és egy tereprendezés. Ugye a NAC irodaházat említettem, itt egy állagmegóvá szeretnénk először, mielőtt belevágnánk ennek a felújításába, amennyiben ugye az üzleti számítások azt adják ki, hogy érdemes. Kármentesítési tervet szeretnénk, ez egy következő lépés, illetve egy kármentesítést, valamint egy környezeti beavatkozási tervet, hiszen az egyetemi tanulmány nagyon szépen rámutat a környezeti problémákra, amely egyébként a területen eltérő mértékben jelentkezik, viszont ezt követi, szükséges egy környezeti beavatkozási terv, ami pedig megmondja azt, hogy azzal a problémával pontosan mit kell csinálni, és hogy ennek mi a költsége. Ezek az üzemeltetési feladatok, ezek egyébként a kormányzat felé benyújtott költségtervben szerepelnek. Tehát ezeket a város a 823,5 millió forint terhére el tudja látni.
Hat új környezetkímélő BYD elektromos autóbusszal bővült a Miskolc városi közlekedési ZRT járműparkja. A klímasemleges járművek beszerzése jelentősen hozzájárult a helyi közösségi közlekedés fenntarthatóságának és környezetbarát jellegének további erősítéséhez. Nem ez az első ilyen jellegű fejlesztés a borsodi vármegyeszékhelyen, hiszen nemrégiben már új BYD típusú elektromos buszokat adtak át Miskolcon a flotta modernizálása érdekében. Hamarosan még 2 villanymotoros busz fog a városba érkezni, így összesen 22 elektromos busz fogja szolgálni a miskolci környezetbarát tömegközlekedést. Tóth Szántai Józsefet, Miskolc polgármesterét hallják.
Mindig jó egy új dolog átadásán részt venni, vagy ennek a részese lenni. Március környékén adtuk át ennek a flottának az első 4 elektromos csuklós buszát. Most 6 újabb busz van mögöttünk, és még 2 érkezik, ami az MVK ZRT működését segíti, és ami a miskolciak számára még komfortosabbá teszi majd az utazást reményeink szerint az elkövetkezendő időszakban. Én akkor is azt mondtam, és most is szeretném hangsúlyozni és elmondani, hogy várost építeni csak az elődök munkája folytatásaként lehet. Ezt a projektet az előző városvezetés kezdte el, és a mostani városvezetés fejezi be és adja át. Külön köszönet mindenkinek, akik az elmúlt időszakban, az elmúlt években azon dolgoztak, hogy ezek a buszok ide érkezzenek. De miről is beszélünk igazán? Ugye elektromos buszok, elektromos autók most már több millió számban járják a világ különböző útjait. Jelen pillanatban ettől tisztább és környezetbarátabb megoldást nem nagyon lehet találni, és ezeknek a buszoknak a teljesítménye most már én azt gondolom, hogy egy látható és egy érzékelhető nagyságrend, hiszen 3-4 óra töltéssel 400 kilométert tudnak egyszerre megtenni Miskolc város útjain. Ugyanolyan töltőkkel el vannak látva, mint az a 4 csuklós elektromos BYD busz, ami tavasszal érkezett Miskolcra. Tehát nem csak az utazási komfortot növelik egy picit, hanem segítenek azoknak is, akik esetleg szeretnék a mobiltelefonjukat utazás közben feltölteni. És ezek az apró figyelmességek nem csak az utasokra terjednek ki, hanem a sofőrök komfort érzete is azt gondolom nagyon fontos, hogyha valaki több órán keresztül szolgálja a miskolciakat azzal, hogy ezeket a gyönyörű buszokat vezeti, akkor neki is kijár az, hogy ezt megfelelő körülmények között tegye. Én az előbb beültem a pilóta fülkébe, és megnéztem, hogy milyen is belülről pilótaként, sofőrként egy ilyen busz. Nagyon kényelmes, gyakorlatilag minden kézre esik, és vezérigazgató asszonytól tudom, hogy amikor ők Kínában jártak, és néhány javaslatot tettek a BYD szakembereinek reggel, azok már délután nemhogy a megoldási javaslattal jöttek, hanem ezeket részben ki is javították. Tehát az, amit a BYD tud, és ami a BYD termékek tudnak, akár személyautóról, akár közösségi közlekedési eszközökről van szó, azt gondolom, hogy mindenféleképpen a jövő. És nem szeretnénk itt megállni, hiszen, ahogy említettem is önöknek, 2 új busz még érkezik ebben a flottában, és az elkövetkezendő időszakban szeretnénk a lehető legtöbb elektromos buszt Miskolcon szolgálatba állítani. Ehhez természetesen szükségünk van a magyar kormány segítségére, szükségünk van EU-s forrásokra, szükségünk van pályázatokra, de azt gondolom, hogy a cél az mindenféleképpen az kell, hogy legyen, hogy Miskolc a BYK városa, egy zöld város, ami a zöld gondolatköré fogalmazza meg magát, 2030-ra el tudjon oda jutni, hogy gázolajjal működő buszok ne nagyon legyenek a miskolci utakon, és lehetőség szerint a legtöbb buszunk elektromos legyen. Én szeretném megköszönni az MVK ZRT minden munkatársának azt, hogy minden nap szolgálják a miskolciakat. Szeretném megköszönni vezérigazgató asszony munkáját, hogy ezt a szolgálatot koordinálja és figyeli, és bízom benne, hogy az elkövetkezendő időszakban nagyon sok jó dologról és nagyon sok olyan fejlesztésről tudunk majd még beszámolni a BYD-val és vezérigazgató asszonnyal közösen, ami nem csak az utazási komfortot javítja Miskolcon, hanem a BYK városa program részeként még élhetőbbé teszi Miskolc városát.
Végezetül Gadnai Bodnár Éva, a Miskolc városi közlekedési ZRT vezérigazgatója méltatta a beruházást.
Különösen nagy öröm számomra, hogy alig néhány hónappal az előző mérföldkövünk után egy újabb jelentős fejlesztést érhetett el az MVK ZRT. Egy közlekedési vállalat életében a járművek megújítása egy folyamatos és jövőbe mutató stratégia része. A mai nap ismét megerősíti azt, hogy az MVK nehéz gazdasági környezetben sem a megtorpanást, hanem a tudatos, tervszerű építkezést választja. Ez a beszerzés szervesen illeszkedik abba a jól átgondolt, immár egy évtizede tartó zöldítési folyamatba, amely a környezettudatos mobilitást ötvözi a hatékonysággal. Az alacsony károsanyag kibocsátású CNG járművek bevezetése 2016-ban, valamint az autóbuszparkunkba 2022-ben sikeresen integráltunk BYD szóló elektromos buszokat. Idén márciusban átvehettünk 4 darab modern csuklós BYD elektromos autóbuszt, melyek beszerzését a miskolci vonalakon, valamint a felsőzsolcai közösségi közlekedésben alkalmazunk, használunk. Közel 80%-os támogatásintenzitás, illetve egy darab csuklós autóbusz esetében Felsőzsolcára 100%-os támogatásintenzitás mellett tudtuk ezt megvalósítani. A mai napon ezt a megkezdett folyamatot visszük tovább, és a már jól ismert szóló elektromos buszflottánkat fogjuk bővíteni. A zöldbusz keretében az új autóbuszokat 50%-os támogatásintenzitás mellett sikerült beszereznünk, közel 1,2 milliárd forintos beruházásról beszélünk. A járművek érkezése mellett a háttérkiszolgáló bázisunkat is fejlesztettük. Az elektromos busz töltéshez használt töltők mellett publikus töltők kialakítására is sor került. Azok majd mögöttünk láthatóak. Ezeknek az átadása most van folyamatban. Szeretném én is kifejezni hálámat az APZ ZRT munkatársainak, a BYD Europe szakembereinek a professzionális technológiáért, és hálás vagyok az MVK ZRT teljes állományának, akinek a mindennapi szakértelme nélkül ez a modern jármű egyike sem mehetett volna ki, nem tudna biztonságosan, megbízhatóan szolgálatot teljesíteni. Ebben az évben még további 2 darab szóló elektromos autóbusz érkezik Miskolcra, 100%-os támogatási intenzitás mellett, így az MVK ZRT elektromos autóbuszainak a száma 22-re fog nőni. Ez azt jelenti, hogy a mindennapi forgalomhoz szükséges autóbuszok minden ötödike elektromos autóbusz lesz már a közlekedésben. Ez egy olyan mérföldkő, amelynek megvalósítására mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk. És engedjék meg, hogy most egy pillanatra megálljak, és a protokollon túl a legfontosabb valóságról is beszéljek, az emberi teljesítményről. Mert ezek a csillogó járművek itt mögöttünk nem maguktól gurultak ide. Mögöttük az MVK ZRT kiváló szakemberei állnak. Azok a kollégáim, akik elhivatottsággal és kitartással dolgoznak nap mint nap, és azok, akik a jövőben is a legnagyobb elismerést érdemlik. Kétségtelen, hogy bőséges források és teljesen zavartalan környezet mellett könnyű látványos sikereket elérni. Az igazi érték azonban ott mutatkozik meg, amikor a kihívások ellenére is képesek vagyunk fejlődni. Az MVK ZRT pontosan ezt teszi. Bár a mindennapjainkat gyakran megnehezítik a külső körülmények, viták, kollégáim ebben a változó környezetben is szilárd alapot biztosítanak. Megalkuvás nélkül, a nehézségekből előnyt kovácsolva garantálják a város közösségi közlekedésének a működését. Ez a rendkívüli teherbírás és összefogás a garancia arra, hogy a jövőben még nagyobb célokat érjünk el, és egy modern, stabil közösségi közlekedést építsünk közösen. Ezért most külön köszönetet mondok nekik, mert az ő elkötelezettségük tartja mozgásban ezt a várost. A közösségi közlekedés fenntartása és színvonalának a javítása érdekében rendkívüli teherbírás és összefogás mások részéről is szükséges. Ezúton fejezem ki azon reményemet, hogy a közösségi közlekedés finanszírozás helyett helyi, állami és uniós szinten tenni tudók közreműködésével sikerül előteremtenünk a további fejlesztéshez szükséges forrást, az MVK működéséhez szükséges pénzügyi hátteret. A közösségi közlekedés hozzáadott értéke felbecsülhetetlen. Egy modern nagyváros, egy megyeszékhely esetén pedig egész régió gazdasági és szociális jóléti körülményeihez. Az MVK ZRT-nél abban bízunk, hogy minden döntéshozó ezen fontossághoz mérten fogja kezelni a jövőben a közösségi közlekedés fenntartását és fejlesztését.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunk egy korábbi adásunk ismétlése volt. A szerkesztő Grunda János nevében is búcsúzom önöktől, a bemondót Klész Beátát hallották.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rózsafüzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma a Zabasári Szent Anna Rózsafüzér Társulattal imádkozunk együtt.